Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a mi hűséges megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, ünneplő keresztény gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva magasztaljuk a mi Urunkat, az 554. dicséretünket énekelve, mely így kezdődik e pünkösd ünnepében, zeng nyelvünk dicséreti. Foglaljuk el helyünket, énekeljük az 541. dicséretünk első, második és harmadik versét. Jövel, Szentlélek, Úristen! Fohászkodjunk! Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, mert a Te igéd igazság. A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megszentelése jöjjön az élő Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szereteim a Krisztusban, hallgassátok meg Istennek a mai ünnepen hozzánk szóló üzenetét, mely írva található Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 8. részében, a 18. verstől a 27. versig. Amíg olvasom Istenek igéjét, figyelemmel leülve hallgassuk. A Római Levél 8. részének 18. versétől így szólít meg Isten igéje. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsősége szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkba, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közbe a megszenteltekért. Isten szent lelke tegye áldottá, érthetővé, életünkbe gyümölcsözővé az ő megszólító igéjét, gyertek, feleljünk rá, imádkozzunk. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj rám, égi lángod, járja át szívem és a szám, oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj rám. Jövel, Szentlélek, Úristen, jövel és gazdagíts meg minket, hogy a mi Urunkat megtisztelhessük. Megtisztelhessük odafigyelésünkkel, hogy a magvetés eredményes lehessen. Megtisztelhessük őt őszinte készségünkkel és bűnbánatunkkal. Megtisztelhessük őt háladásunkkal és a szabadítás örömével. Megtisztelhessük őt téged dicsőítő, gyümölcstermő élettel. Erre várunk, jövel, Szentlélek, Úristen, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, Isten igének hallására. 221. dicséretünk első versét énekeljük, Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Istennek igéjét olvasom, testvéreim, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 8. részéből, a 15., 16. és 17. versből. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Foglaljuk el helyünket. Minél inkább előre jut az ember a hitben és a hit tapasztalatokban, annál jobban látja, hogy életében minden ajándék, felülről való ajándék. Hogy ne lenne az a Szentlélek, akit valóban a mi Urunk ajándékul adott minékünk. Az Efézusi levél 4. részének 8. versében olvassuk, hogy ezek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatnak már, mint a kegyelmi ajándékok. Ezért mondja az írás, felment a magasságban, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Vagyis a Szentlélek Jézus Krisztus győzelmének ajándéka. Jézus golgotai győzelmével legyőzte a bűnt, a halált, az ördögnek a hatalmát, fogvatartó erejét, bevonul a menny dicsőségébe, fölment az Atyához, de küld zálogot, biztosítékot arra, hogy velünk marad, és ad egy külön ajándékot, amit megígért a tanítványoknak, a vigasztalót, a bátorítót, a pártfogót, Istennek a szent lelkét ajándékként, győzelmi ajándék. A lélek Krisztus győzelméről beszél. Jézus Krisztus győzelmét erősíti meg az ember szívébe, aki gyakran tapasztalja, hogy bizony alul marad, vereséget szenved a kísértés elleni harcban. De nem csak győzelmi ajándék a Szentlélek, hanem Isten mély szeretetéből és felelősség tudatából fakadó ajándék. Ezért mondja Máté evangélista, Lukács evangélista, 11. rész, 11. versében, Elnézést kérek. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojás kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Mennyivel jobban szerető, mint a legjobb földi szülő? Hát hogy ne adná az ő szent lelkét? Hát hogy ne tudná, hogy erre van szükségünk? Hogy egyáltalán megértsük azokat az igéket, amit a tanítványok is, melyeket a tanítványok is hallottak, de sokáig nem értettek, csak amikor kitöltetett a Szentlélek, akkor világosodott meg Jézus szavainak értelme előttük. Ő készségesen adja, ó, boldogan adja, csak várja, hogy kérjük, hogy érezzük a hiányát. És akkor adja. Aki kér, az valóban kap. És boldog az az ember, aki már nem csupán az anyagiaknak a hiányát érzi, a szerencséjének a hiányát, vagy egyéb más hiányokat, hanem mindenek felett a Szentlélek hiányát érzi. Ezt a hiányt érezte Salamon is, amikor lehetett egy kérése az Isten felé, és azt kérte, Uram, adj bölcsességet. Mert magamtól nem tudok helytállni. Nem tudok jól ítélkezni a te nevedbe. Szégyent hozok rád. Adj bölcsességet. És milyen bőségesen adott neki az Úr. Nem csak bölcsességet, gazdagságot, hosszú életet. Megáldotta őt. Boldog ember, aki kiáltani tud. Jövel, Szentlélek, Úristen! És hogy ne adná a lélekkel együtt a lélek gyümölcseit is, hogy a Galata levél 5. részében olvasuk. És kinek nem kellenek ezek a gyümölcsök? Ki mondaná azt, hogy Uram, adj sokat, de szeretetet azt nem kérek. Vagy nem kérek örömöt. Nem kell békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ugye érzi ezt minden ember, hogy jaj, de nagy szüksége van rá. És ő adja készségesen. De. És ezt szeretném ma nagyon hangsúlyozni. Nem úgy adja, mint egy segélycsomagot. Boldognak, boldogtalannak. Van ezért ennek valami ára. Egyrészt, amit már említettem, hogy valaki vágyódjon utána, érezze, hogy kell, hogy szüksége van rá. De az Úr úgy adja, hogy ha ezeket elfogadjuk és megkapjuk, számoljunk azzal, hogy ennek az ajándéknak lesznek nem kellemes, komoly, próbát jelentő következményei. Ezzel együtt adja az Úr. Nem lehet ez másképpen. Mert aki megkapja Szentlélek ajándékát, annak a lelkét Isten érzékenyíti, így is mondhatnám, finomra hangolja. Krisztus lelkének a hullám hosszára hangolja. És ennek a következménye egyrészt az újongó öröm, az Istenben fölismerem az én atyámat, aki elküldt az ő fiát, aki örökre helyet készített nékem az ő országába, és kiáltom boldogan, Abbá, Atya, és boldogan dicsőítem őt. De a Szentlélek ajándékával együtt jár a szenvedés mélységeinek megismerése is. Úgy kérjük, úgy igényeljük, hogy mindezekre számítanunk kell, hiszen ez is a csomagnak a része. Itt az igében, amit felolvastam, a Szentlélek ajándékával együtt így írja, háromféle szenvedés jár. Elkerülhetetlenül kísérő jelensége lesz. Az egyik a Krisztusért való szenvedés, a másik a világ vajúdásából fakadó szenvedés, és saját testünk megváltatlanságából fakadó szenvedés, hogy még nem értük el a célt. És ezek komoly következmények. Ha valakiben egy sincs ebből a három közül, az gondolkozzon el, hogy valóban Isten gyermeke. Valóban Isten ismeri-e Istent lélek szerint, és megkapta-e a lélek ajándékát, vagyis megtérte Krisztushoz, mert ezt akkor kapjuk meg mindannyian. Ha valakinek ez nem probléma, azt mondja neki, én nekem nincs ilyen szenvedésem, én már túl vagyok ezen, akkor nagyon nagy baj van. Akkor semmi nincs túl. Nos, az első a szenvedés, amire érzékenyé válik a lelkünk, ez a Krisztusért való szenvedés. Jézus megmondta, ha engem üldöztek, titeket is. Ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. Lesznek ilyen kellemetlen következmények, sőt, még a családon belül is történhet meghasonlás. Családtagok között. Ez pedig nagyon nagy szenvedés, nem kis próba. Könnyű belefáradni, feladni. Én rajtam, ne köszörülje senki a nyelvét. Inkább elhagyom ezt a krisztusi utat. Élek úgy, mint a többi. De boldog az, aki vállalja ezt a szenvedést. Tudja, hogy ez a szenvedés az ő útja. Ez a hitelesítője annak, hogy ő elkötelezett tagja lett Krisztus egyházának, és gyermeke Krisztusnak. De nehéz. Elhagyják az embert a barátok, összesugnak a háta mögött, legyintenek rá, ó, te szent fazék! Igen, meg kell ismernünk ezt a szenvedést, és ki kell tartanunk a szenvedésben is Krisztus mellett. Szenvedést okoz az embernek a világ megoldhatatlan vajúdása. Ugye örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. És mivel sokan sírnak ebben a világban, ha igazán a lélek érzékenyítette a lelkünket, finomra hangolta a krisztusi hullámhosszra, akkor mi is sírunk. Akkor mi is kesergünk. Milyen érzékeny volt Pál, amikor mások szenvedésével szembesült. Azt mondja a korintusiaknak, ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék, én is erőtlen. Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is, mikor a másik elbukik, nyomorúságba üt, olyan, mintha én is elestem volna. Az én számomra is égés és szégyen, és átérzem. Ha valakinek a lelkét krisztusi hullám hosszra hangolhatja a lélek, akkor lesznek bőven ilyen szenvedései is. És megvan ennek a kísértése. Érdemes tenni ezért a világért bármit, hiszen ez a háború is mutatja, mi itt van, hogy alapvetően semmit nem változtunk. A nagyhatalmak, országok érdeke ugyanolyan nyers, erőszakra épülő, mint volt az őskorban és bármikor az emberi történelem folyamán. Alapvetően semmi nem változott, az ember embernek farkasa maradt, ráadásul az egyház is csődöt mondott, mert nem tud ezen változtatni. És sokan itt föl is adják a kereszténységet. Gonosz a világ, mi pedig gyengék vagyunk, és sokan feladják a küzdelmet. És van a harmadik fajta szenvedés, ez a legszégyenteljesebb, hogy még mi is sóhajtozunk, mondja Pál, akik a lélek zsengéjét kaptuk, vagyis a legjobbat kaptuk az atyától. És mégis sóhajtozunk, és beteljesületlennek érezzük az életünket, és ott van bennünk az önvád és a feszültség, mert testünk megváltásra szorul, ó emberünket nem lehet megkeresztelni. És hányszor visszaköszön, mikor már azt gondoljuk, hogy rég elbúcsúztunk tőle. Mennyi gyengeségünk van, visszaesésünk. Érdemes. Érdemes kereszténynek lenni. Nos, ezt a három fájdalmat átérezve, Isten lelke mond nekünk valamit. Először is azt, amit már mondtam, hogy boldog, aki ezt a három szenvedést érzi, mert finomra van hangolva a lelke. Mert ez mutatja, hogy munkálkodik benne Istennek a lelke. A Szentlélek viszont azt mondja, hogy megvigasztallak titeket, pártotokat fogom, meggyőzlek, hogy Isten gyermekei vagytok, vagyis, hogy érdemes kitartani, mert Isten gyermekei vagytok, annak minden nehéz, ugyanakkor dicsőséges következményeivel együtt. Ezért ne tántorodjatok meg, ne féljetek, ne fáradjatok meg. És van három meggyőző, komoly érve a Szentléleknek, amit olvasunk most a mai igében. Először is azt mondja, hogy Krisztusért szenvedni, az azt jelenti, hogy már az örök élet útjára léptem. Ez mutatja, hogy jó irányban vagyok. Ha mindenki jót mond felőletek, akkor nagy baj van. Akkor nem karakteres, nem elkötelezett egy ügy mellett, egy személy mellett, Krisztus mellett az életetek. Mert tetszik a világnak is, tetszik az egyháznak is. Nem lehet. Ha szenvedtek Krisztusért, vállaljátok az ő gyalázatát, akkor már tudhatjátok, hogy az örök dicsőség útján jártok, mert a szenvedés és az örök dicsőség az annyira különbözik, hogy össze se lehet hasonlítani. Pillanatnyi könnyű, hogy más helyen mondja az apostol, ami szenvedésünk. Az Isten örök dicsőségehez képest, amiben mi részeselünk, aminek mi tagja leszünk. Ezért nem dobjuk el a bizodalmunkat, amelynek nagy jutalma van. A második vigasztalása Isten lelkének, hogy a szenvedés tanít meg álhatatosan reménykedni. A szenvedés vagy meggyengíti az embert úgy, hogy föladja, vagy pedig álhatatossá teszi és megerősíti. Megtanulunk várakozni, hogy nem kell mindig mindenben azonnal a gyümölcsöt learatni. Nincs minden jónak azonnal látszatja. Türelmes várakozásra van szükség, ahogy más helyen mondja az ige, a földműves türelmesen várja, míg eljön az aratás. Ugyanakkor ez a várakozás, ez a reményteljes, álhatatos várakozás nem tétlenséget jelent. Mi mindig azt gondoljuk. Ez egy tevékeny bizalom, ami megerősíti az embert. A két pólus, a pozitív, a negatív, az anód és a katód, ebből a feszültségből fény születik. Energia, mozgató erő. És ez Pál apostol életében is így volt. A jelen és az eljövendő feszültsége őt arra indította, hogy igyekezzen a krisztusi úton menni, mint jó futó. A felülről való jutalom átvételére, amely majd vár rá, mint győzelmi korona, győzelmi babér. Ez cselekvésre késztet bennünket, mert szavában és ígéretében bízom. Ezt ragadom meg, ezért szolgálatom kitartó és nem eredmény függő. Csinálom, ha meg lesz az eredménye, és ha nincs, mi akkor is tesszük. Akkor is tesszük. Luther Márton mondta, hogy ha holnap eljön a világ vége, még ma elültetnék egy fát. Hogy soha ne mondjuk azt, hogy nem érdemes. Soha ne adjuk föl. Az utolsó pillanatig cselekedjük, vagy ha már nem tudunk, akkor imádkozzunk. Tevőlegesen szolgáljuk az Istennek az országát. És megújul a teremtett világ is. Most sóhajtozik és nyög. Eljön majd az idő, amikor Krisztusban helyreáll a társadalomnak, az egész emberi létformának az isteni rendje. És nem lesz könny és jaj kiáltás, és nem lesz háború, és nem lesz igazságtalanság. Ő benne, ő által az örökké való Isten országa jön el, annak minden szépségével. Akármennyire gyenge az egyház, akármennyire erőtelennek érezzük magunkat, nem hiába való a mi munkánk az Úrban. Ezek mozdítják elő Isten országának az eljövetelét, Isten gyermekeinek tevékeny szolgálata. Ne csüggedjetek, reménykedjetek, és ez ad nekünk erőt. De, ha még ez sem lenne, valaki számára igazán meggyőző, akkor van még egy érve a Szentléleknek. Tekints a lélek titkos munkájára. Olyan dolgok is történnek, amiről neked fogalmat sincs. Ha az lenne, akkor már nem félnél ennyire, és nem aggodalmaskodnál. És nem a szolgaság lelkét kapnád, hanem szabad lennél az Isten dicsőségére, szabad lennél a reménységre, szabad lennél a szolgálatra, a szeretetre. Tekints a lélek titkos munkájára. Nem látjuk azt, nem is értjük, de a nagy dolgok ott történnek, a titoknak a világában. És ezt egy pillanatra mi vigasztalásunk a Pál a lélek által föl is tárja nekünk. Nem sokat mond róla, mert úgysem értenénk, de a lényeget elmondja. Itt történnek a nagy dolgok, ezért bízz. Tudod te, mi történik? Tudod te, hogy mit végez a lélek? Nem csak azt, amiről beszélnek, meg amit megtapasztaltál. Van neki egy titkos munkája. Esedezik értünk. Sőt, közben jár értünk. Ő tudja, hogy milyen gyarlók vagyunk. Annyira gyarlók vagyunk, hogy egy épkézláb imádságot nem tudjunk elmondani. Még akkor is azt mondják, hogy hű, ez a tiszteletes úr, milyen szépen imádkozott. Akkor is hozzá kell igazítani az Isten tökéletes világához. Le kell fordítani a léleknek az Isten ország gondolkozásához, a mennyek gondolkozás formájához. Mert nem állhatna meg, olyan gyarló, de a lélek esedezik értünk. Lefordítja, elmondja, hogy mit gondolunk, és érti a szót, még számon sincs a szó, te már érted azt, ahogy mondja az ige. Esedezik értünk. Emlékezteti az Urat újra és újra. Emlékezteti az Atyát, hogy ezért az emberért is. Te elküldted a fiad. Őt is kiválasztottad, hogy megismerjen téged. Ne hagyd ebbe az állapotába. Közben jár és esedezik érettünk, akiket egyszer megszentelt az Isten. Azoknak tudni kell, hogy mit tesz értük Isten szent lelke. És a lélek így tesz bizonyságot együtt már a mi lelkünkkel, mert meggyőzött bennünket, hogy valóban Isten fiai vagyunk, és valóban érdemes megmaradni az Isten fiúságában. Boldog, akit ma az Úr lelke mindezekről meggyőzhetett, mindezekben megvigasztalhatott. Amen. Ráfelelő énekként testvérem a 826. énekünket, annak az első versét énekeljük, mindannyian nagyon jól tudjuk. Isten élő lelke jöjj! Áldva szállj rám! Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy elküldted most is a te lelkedet, és megvigasztaltál bennünket. Megbizonyosítottad előttünk, hogy akik egyszer téged elfogadtunk, azok örökre a te gyermekeid maradtunk, és részesedünk abban a dicsőségben, abban az örökségben, amit fiadnak szántál. Látod, sokszor elbizonytalanodunk. Ha világra tekintünk, vagy önmagunkra, sokszor olyan gyengének, erőtelennek látszik az Isten országa, mert csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, és nem látjuk a mélyben zajló, titokzatos, csodálatos dolgokat. Köszönjük, hogy meggyőztél, hogy érdemes kitartani, cselekvő várakozással. Köszönjük, hogy végzed lelkünk finom hangolását, érzékenyé tételét. Azt kérjük, amit énekelünk is, énekeltünk, hogy maradjunk útaidban, ne csüggedjünk háborúkban. Légy a kísértések átélőkkel, légy az erőtelenekkel, a betegekkel, a gyászolókkal. Kérünk, maradj velünk, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Most rövid időre csendesedjünk el, és magunkba, szívünkbe mondjuk el, amit el kell mondanunk az atyának. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben
van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el
a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét az ige szavával. Mindenki úgy adjon, ne kedvetlenül, ahogy előre eldöntötte szívébe, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném elmondani, jövő héten csütörtökön este 6 órakor lesz Isten tisztelet, 7 órakor pedig énekkari próba. Isten megtartja életünket, jövő vasárnap is 10 órakor tartjuk Isten tiszteletünket. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. A Szemere telepi, Budapest Pesszentlőrinc Szemere telepi gyülekezet nyugdíjas lelkésze vagyok. Mostani lelkészünk dr. Komlósi Péter lelkemre kötötte, ne felejtsem, átadni az ő és a gyülekezete szeretetteljes köszöntését. Isten legyen velünk. Amen. Testvéreim, elérkeztünk Isten tiszteletünk végére, áldásvétel és a himnusz eléneklése előtt. Énekeljük el a 361. dicséretünk 8. és 9. versét, Fogjad azért kezünket. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi megváltó, megtartó Krisztus Jézusunk megismerésében, ővé legyen a dicsőség mind örökkön örökké. Amen.